Sziasztok! Üdv újra a Csillagfényben! Ez az a műsorunk, ahol néhány hetente elhozzuk nektek az utóbbi időszak legérdekesebb csillagászat híreit, azokat, amelyek a magyar mainstream médiában is befutottak kisebb-nagyobb karriert. Én Barna Barnabás vagyok.
Én pedig Ordasi András. Lesz ma a műsoron terítéken űrkutatás, csillagászat, klasszikus és egy kicsit mélyebbre hatoló is.
Lesznek James Webb percünk is természetesen.
És lesz kérdés, hónap pillanata, szóval ami szokott.
Plusz, ami nem szokott lenni, az a műsor után lesz. Maradjatok velünk, ugyanis miután ez a műsornak az élő premierje lemegy, azon nyomban kezdetét veszi egy élő programajánló. Miről?
Az Egy hét a csillagok alatt programjairól.
Ami 10 nap lesz idén. Kezdjük.
Hatalmas napvihar éri el ma a Földet, összeomolhat az élet.
Régebben ért el.
Július 19-én.
És nem omlott össze az élet.
Nem. Mit vagyunk? Az előzetes számítások szerint a Földet július 19-én kedden elérő koronakidobódás anyagfelhője geomágneses vihart fog okozni, ami hatással lehet a műholdak, illetve a telekommunikációs eszközök működésére is. A csillagászok július 15-én észlelték azt az instabil filamentet, vagyis mágneses erőterű töltött részecskékből álló szálat, ami kivált a napból és elhagyta a központi csillagunk forró plazmából álló légkörét.
A tudósok besorolása szerint az érkező anyagfelhő egy G1 típusú napkitörésből származik, erre majd meg visszatérünk. Ez ugyan nem a legerősebb kategóriai kitörés, de arra már alkalmas, hogy megzavarja a műholdak működését is, sőt, a kis úgynevezett paket műholdakat akár teljesen tönkre is teheti. A kilökődött mágneses plazmafelhő hossza miatt a napfizikusok azt sem tartják kizártnak, hogy a hét további napjaiban is lesznek mágneses zavarok. Nem voltak mágneses zavarok, és végképp nem omlott össze az élet. Mit kell tudni erről a G1-es besorolásról?
Ugye a geomágneses vihar esetén ténylegesen arról van szó, elérnek minket a töltött részecskék, és jó esetben egyébként ez egy nagyon látványos jelenséget is tud egyébként produkálni. Ezek ugye a sarki fények, földmágneses tere, főleg a sarkvidékek felé irányítja ezeket a töltött részecskéket, ezek pedig a föld légkörét fénylésre gerjesztik, attól függően pedig, hogy milyen mélyre hatolnak le a légkörbe, különböző anyagokkal találkoznak nagyobb mennyiségben.
Csak azt nem mondtad ki, hogy ez a sarki fény.
Ez a sarki fény. Mert erre akartam kiukadni a végén. Szóval ez a bizonyos sarki fény, ez különböző színekben azért világít, mert a különböző légköri rétegekben különböző koncentrációja van a különböző kémiai elemeknek, és ezek különböző színre gerjednek, hogyha ezek a töltött részecskék átadják nekik az energiájukat. Tipikusan a zöld az oxigén, és a pirososan talán a nitrogén, meg hát aztán még vannak mindenféle egyebek, és ezek így szépen kavarognak.
Ez a pozitív hozadéka a napkitöréseknek, és valóban egy extrém erős napkitörés, mint például az, amit megénekeltünk a múltkori műsorban, ez volt a 19. század közepén a Carrington esemény, szóval egy extrém erős napkitörés elviekben tényleg komoly károkat okozhat az elektronikus berendezésünkben. Ez egy G1-es, ahol a geomágneses vihar erősségét mérik ezen a skálán, és ez a egyes szám, ez nem a legerősebb, ez a leggyengébb geomágneses vihart jelenti. A hír, ami nem csak a magyar médiában, de úgy egyébként a világ ismertelésű portáján is szép karriert futott be, egy teljesen hétköznapi napkitörésről szól. Semmi extra nem volt benne.
Azt kell igazából eltenni tanulságnak, hogy mint amit már szerintem sokszor hangoztattunk, és ez egy darabig valószínűleg a veszőparipánk lesz, hogy nem szabad a clickbait cikk címből kiindulni. Érdekes dolgokról lehet szó, de az általában nem a valóságot szokta lefedni, hanem valamilyen annak rendkívül túlzó verzióját. Például itt is ebben az esetben az egy állítás, hogy létezhet, illetve vannak rá bizonyos mérések, földtani 1000 millió évekről visszanézve mérések, hogy voltak olyan nagy napkitörések, amik bizony ma komoly gondokat okozhatnának, vagy ne adj Isten, összeomolhatna az élet, de ez nem az volt. Nem is várták, hogy ez igazából az legyen. Viszont ténylegesen akár, ugye például Magyarországnak is jellemzően ilyen kicsi kis kocka szondái voltak, ugye a MASZAT volt 10x10x10, meg egyel kisebb volt még annál a SMOG, ami ugye ilyen 5x5x5-ös kis műhold. Úgyhogy ezeknek kifejezetten veszélyes lehet még a legkisebb ilyen típusú napkitörés, de azért erre is vannak megoldások, és erre is fel lehet készülni, akár előre, illetve akár a működtetés közben.
A sok kötözködésünk mellett azért azt én most kiemelném, hogy maga a cikk egyébként meglepően jól van megírva, és egyáltalán nem túlzó. Azt a szerkesztőt kéne fejnéken billenteni, aki ezt az Összeomolhat az élet címet adta ennek az írománynak. Én egyetlen egy hibát véltem felfedezni a cikkben, az pedig, hogy a G1 típusú napkitörésből, és a G1 a szigorúan véve a napkitörés által közvetetten okozott geomágneses vihart méri, a napkitörésre azt M és X betűkkel szokták jelölni, az M az a minor, vagyis kis erősségű napkitörés, az X az az extrém erős, például röntgensugárzást eredményez. Ez M2,9, M3 erősség volt, az a futottak B kategóriája.
Ugye most erre már lehet is számítani a közeljövőben. A napunk a 11 éves aktivitási ciklusában most éppen az aktívabb időszakában jár és fut fölfele. Ha jól emlékszem, 2024-25 fele éri majd el a maximális aktivitását. Szóval addig ilyenek várhatóak lesznek.
Szinte minden nap.
Elképesztő dolgot találtak, a Holdon áttörést érhetett el a NASA. A Futurism tudományos ismeretterjesztő oldal írta meg, hogy a Holdon is áttörést érhetett el a NASA, ugyanis olyan mélyedéseket találtak, ahol az élet fenntartásához alkalmas a hőmérséklet. Számítógépes modellezés után a hivatal szakemberei megállapították, hogy a felfedezett gödrökben 17 Celsius fok van, ez pedig a jövőben a Holdra érkező űrhajósok számára is kedvező fordulat. Ugyanis a Hold felszínén elég szélsőséges hőmérséklet uralkodik, valahol 100 Celsius fok felett mérnek, máshol viszont mínusz 170 Celsius fok is lehet. Ezekből a gödrökből akár lávacsőbarlangok is nyílhatnak, amely egy jövőbeni telepes kolónia számára is jó lehet a túlélésre a Holdon. Oké. Egyébként ténylegesen oké, mert ilyen helyeket keresünk, és hogy ténylegesen most ez mennyire áttörés, az erre hadd lamelláljon barna.
Én nem vagyok hajlandó kommentálni ezt a cikket. Na jó, de annyit mégiscsak, hogy tehát a Hold hőmérsékleti térképét azért már jól ismerjük jó ideje, tehát ez nem áttörésnek semmiképpen sem nevezhető ez az eredmény. A 17 fok nem állandó 17 fok, tehát nem ez a kellemes kora tavaszi, ahol elég egy pulcsi a Holdon típusú hőmérséklet vagy klímát kell elképzelni. Ezek ideiglenes hőmérséklet fluktuáció. Persze oda, ahol besüt huzamosabb ideig a napfény, vagy mondjuk éppensége a napos árnyékos peremen, ott lehet egy olyan szűk zóna, ahol viszonylag elviselhető a hőmérséklet, de könyörgöm a szkafandert, akkor sem fogjuk megúszni. Úgyhogy én nem látok ebben semmiféle áttörést, se olyan potenciális előrelépést, ami a jövőbeli holdi kolóniáknak számítani fog. Sokkal fontosabb lesz például akár a fagyott állapotban lévő víz, amiért többek között a jövő emberes holdmisszió is mondjuk inkább a Holdnak a déli sarkvidékét fogják megcélozni, nem pedig azokat a régiókat, ahol huzamosabb ideig napsütés éri a kráterek alját.
Ugye talán az egyetlen, ami miatt a maga az, hogy kráterek belsejében képzeli el az ember a jövőbeli Hold missziókat, az leginkább az, hogy a Hold felszínén a sugárzás a Földinél nyilvánvalóan jóval nagyobb, nincs védelmező légkör, mágneses tér, ami megóvna minket, tehát nyilván ezekben érdemes kutakodni, és igen, jó, hogyha olyanokat találunk, amikben ilyen kellemesnek tűnik a hőmérséklet, de alapvetően ennél sokkal, de sokkal több feltételnek kell teljesülnie, és örülünk neki, hogy ilyen van, de alapvetően nem ez fogja meghatározni feltétlenül a következő Hold küldetéseket.
Na, ugorjunk.
Ugorjunk. Oroszország legalább 2028-ig marad a nemzetközi űrállomáson. Orosz űrkutatási tisztségviselők amerikai kollégáiknak azt mondták, hogy Oroszország várhatóan még legalább 2028-ig saját űrállomása megépítéséig marad a nemzetközi űrállomás projektben, közölte szerdán a NASA amerikai űrkutatási hivatal műveleti igazgatója. Kathy Lauders a Reutersnek nyilatkozta, hogy gyakorlatilag szinten semmilyen jelzést nem kaptak a változásról, a Roscosmos és a NASA közötti együttműködés változatlan.
A közlemény előzménye, hogy Yuri Borisov, a Roscosmos állami űrvállalat új vezérigazgatója kedden bejelentette, Oroszország 2024 után kivonul a nemzetközi űrállomás projektből, a prioritás Moszkva számára pedig a saját állomás létrehozása lesz. a személyzettel ellátott űrhajók közlekedtetése területén. Na, ez viszont egy baromira izgalmas téma, amiről vajmi kevés konkrétumban bírunk. Az biztos, hogy a jószomszédi viszony megromlott, mármint USA, illetve Oroszország között, és ugye nem csak ketten üzemeltetik a nemzetközi űrállomást, hiszen Japán, a kanadai űrügynökség, illetve az európai űrügynökség, az ESA is kontribútál, hozzájárul az az évi bő 3 milliárd dollárhoz, ami szükséges ahhoz, hogy karban tartsák és fenntartsák a nemzetközi űrállomást. De Oroszország ténylegesen a másik legfontosabb szereplője ennek a projektnek. A második, de majd egy nagyságrenddel lemaradva a NASA mögött.
Nagyon érdekes számomra, hogy mennyire ellent mondanak a különböző sajtók hírei, illetve a fű alatt egymásnak adogatott.
Leginkább azért, mert hivatalos közlemény nem történt. És erre utal ez a cikk is, Kathy Löders ugye azt emelte ki, hogy hivatalos. Tehát úgy, hogy jött egy papír, amin ott van a Roscosmos fejlétsze, meg az új igazgató aláírás. Egyébként, ez lenne egy jó viszont. Hír, hogy elődjét Dmitrij Rogozint miért is váltották le? A Dmitrij Rogozinról tudni kell, hogy ő egy ilyen igazi, jóvágású baromállat volt már, bocsánat. Szóval amiket nyilatkozott, az nem igazán a diplomácia, vagy a kutatói szférának a legmagasabb művelése volt, zárójel bezárva. És helyette érkezett Jurij Borisov, akinek rögtön ez volt az első feladat, hogy bejelentse, hogy Oroszország ugye le fog lépni, záros határidőn belül, 2024-nél nem is nagyon tehetnék meg, hiszen számos nemzetközi szerződés kötelezi őket arra, hogy évről évre befizessék a büdzsébe azt a bő, majdnem 1 milliárd dollár. Bajban vagyok a számokkal. András most írja ki ide a videóba, hogy mennyi. Szóval, hogy azt a néhány 100 millió dollárt évente, ami az ő hozzájárulásuk. Köszönöm.
Igen, és egyébként számomra is maga Oroszország egyébként már nagyon régóta látja maga előtt azt, hogy ő ebből kifele szeretne hátrálni. Az más kérdés, hogy ennek mik a technikai feltételei, mit szeretne helyette csinálni, hogy ebből mennyit csinál meg a valóságban. És például ugye a kínaiak most egy nagyon, mondjam azt, hogy nagyon szép példát állítanak föl előttük, mert nem...
Legalábbis ambiciózus példát.
Ambiciózus példát
állítanak föl. A kínai mennyei palota, ami a saját kínai, most már állandó űrállomás, mert pont a közelmúltban bocsájtották fel a másik padulját, tehát gyakorlatilag két-harmadik készen van a kínai űrállomás. Ez persze jóval kisebb lesz, és nem feltétlenül lesz sokkal modernebb, mint az ISS, a nemzetközi. Viszont jóval túl fogja élni elődjét. És kínai űrállomásra pedig, ugye valószínűleg éppensége, amerikai asztronauták nem lesznek majd szívesen látott vendégek. Még a nemzetközi űrállomáson ez ugye pont fordítva van.
Ugye a nemzetközi űrállomásnak a mondjuk úgy szavatossági ideje, tehát addig, amíg még biztonsággal használható, hogyha megfelelő óvintézkedéseket teszünk, azt nagyjából valahova 2030-as évek elejére teszik, és pont ezért ugye az új tervekben, új elképzelésekben már a Holdra szállást soha párhuzamosan tulajdonképpen egy hold körül keringő hasonló űrállomás kialakítását tervezik az amerikaiak.
Ez lesz a Lunar Gateway, ami tényleg egy előremutató lépés, viszont ezzel párhuzamosan nem feltétlenül kéne rögtön a légkörbe irányítani az ISS-t. Elviekben, komerciális, tehát cégek által üzemeltetett kísérletek még futhatnának az ISS-en, ha van érdeklődőre.
Ezek azok a dolgok, amiket majd a jövő megmutat nekünk. Érdemes lesz odafigyelni a 2020-as években, hogy mi zajlik a világűrben, mert egészen sok minden fog zajlani a világűrben.
Titokzatos rádiójelre bukkantak a világűrben, minden második héten. A jel név szerint az FRB 2019-1221A, egy gyors rádióhullám, vagyis egy fast radio burst, amelynek a keletkezési helye egyelőre ismeretlen. A legtöbb FRB legfeljebb néhány ezred másodpercig tart, de ez a cikkben szereplő új jel a maga 3 másodpercével a leghosszabb gyors rádióhullám, amelyet valaha felfedeztek. Emellett 200 ezred másodpercenként ismétlődő rádióhullámokat állít elő, a féle szívverésszerű ritmusban, így ez a valaha észlelt legtisztább periódikus FRB.
A gyors rádiókitörések néhány ezred másodperc alatt több energiát bocsátanak ki, mint a nap egy év alatt. A csillagászok régóta keresik ezeknek a hirtelen villanásoknak az okát, de mivel az FRB-k túlnyomó részt a több millió vagy akár több milliárd fényév távolságra lévő galaxisokból törnek ki, és ezt rendkívül gyorsan és csak rövid időre teszik, ezért a tudósok igen nehezen azonosították a jel forrását. 2020-ban viszont a saját tejútrendszeren belüli első FRB detektálás lehetővé tette a tudósok számára, hogy a gyors rádió hullámok eredetét egy halott csillag gyorsan mozgó héjának a segítségével nyomon követhessék.
Daniele Michilli, a tanulmány társszerzője, szokatlanként emlékszik vissza a jelenségre. Idézzük, nem csak nagyon hosszú volt ez az FRB, körülbelül 3 másodperces, hanem rendkívül pontos időszakos csúcsai voltak, amelyeket szívverésszerűen bocsátott ki. Ez az első alkalom, hogy a maga a jel és periódikus módon tűnt fel, magyarázta.
Ez a te kedvenc témád, nem?
Nem jelenti azt, hogy attól még értek is hozzá, ugyanis rádiócsillagászat, de az objektum, ahonnan származhatnak ezek az FRB-k, ahhoz azért picikét konyítunk. Szóval az a lényeg, hogy rádió tartományban, tehát a látható fény tartományában gyakorlatilag semmi nem érkezik arra a területről. Rádió tartományban egyszer csak az égbolt egy jelentős része kivilágosodik. Az általában a másodperc történik, ebben az esetben 3 másodpercig tartott ez a kivilágosodás, és ráadásul ez a 3 másodperc alatt sem folyamatos volt az energia output, az energia kivitel, hanem ilyen tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak, eszméletlen precizitása, 200 ezred másodpercenként volt egy felvillanás. 3 másodpercen keresztül. Na most ez azt jelenti, hogy ami a jelet adta, az baromira gyorsan forog, szinte biztosan ez a forgásra köthető egybe, és ez szépen illeszkedik abba, amit a cikkben még bele volt ágyazva, hogy 2020-ban már találtak egy olyan FRB jelet, mert sikerült összekötni egy neutroncsillag, pontosabban egy magnetára, egy nagyon extrém erős, mágneses térre rendelkező, gyorsan börgő neutroncsillaggal. Na most ezt gyakorlatilag megerősítő, hogy valószínűleg a hosszabb FRB-k is, amik még mindig viszonylag rövidek, szóval, hogy ezek is valószínűleg egy neutroncsillaghoz köthetőek. Egyéb iránt nehéz lenne elképzelni, hogy mit tud ilyen tűpontosságú precizitáson eszméletlen gyorsan villogni, még rádiótartományon is.
Egyébként pont ez a hír gondolkoztatott el rajta, hogy ez az FRB is egy nagyon szép példája annak a csillagászat hőskorából azt a romantikáját tükrözi, hogy egy ismeretlen jelenséget meg tudunk figyelni. Talán inkább ma már az a jellemzőbb, hogy olyan jelenségeket figyelünk meg, amiket előre prediktálunk, megjóslunk, hogy na, valami ilyesmi, exobolygók valószínűleg vannak, de hát eszközt kell építeni rá, hogy felfedezzük. És így tovább. És nagyon, talán ma már elég kevés az a tipikus, klasszikus asztrofizikai probléma, hogy na, valamit sikerült megfigyelni, de mi a túró is lehet az, és hogy hogyan is működik.
Na ez ilyen. Több sajtóteret az FRB-knek, én csak azt tudnám mondani. Az emberek nem törődnek mindennapjaikban eleget az FRB-kkel.
Szerintem...
Tegyünk ez ellen. Mindenki...
Tegyünk ez ellen.
Keresen egy kedvenc FRB-t, és beszélgessen másokkal az FRB-kről.
Mi valószínűleg, hogyha csinálunk majd évvégén top 10-es listát, akkor valószínűleg benne lesz ez a hír is. Javíthatatlan kár keletkezett a James Webb teleszkópban a meteor becsapódás miatt. Mióta tavaly, december 25-én fellőtték a James Webb űrteleszkópot, azóta ezt az eszközt is legalább 19 űrkavics találta el, ezek közül egy azonban maradandó kárt okozott a teleszkóp tükrében. Erről a május 23-a és május 25-e közötti ütközésről korábban mi is írtunk, mármint nem mi, hanem ők, és
mi is beszéltünk róla,
és már akkor lehetett tudni, hogy a főtükör C3 szegmensét érte a találat.
A beszámoló szerint ez a horpadás javíthatatlan, azaz uncorrectable szól a jelentésben, de csak a tükör egy picin részét érinti, aminek egyébként úgy tűnik, hogy a teleszkóp teljesítményre nincsen jelentős hatása, mivel a teleszkóp teljesítménye majd minden szempontból meghaladja a várakozásokat. Akkor miért adtok ilyen cikk címet? Könyörgöm, ugye ez a félrevezetésnek a ne továbbja.
Abszolút. Tehát hogy itt nem arról van szó, hogy 10 milliárd dollár a levesbe, itt arról van szó, hogy egy kalkulált rizikó az ténylegesen elhozta a vártat, hogy valami egyszer csak megtalálta.
És értitek, persze, hogy javíthatatlan. Eleve az volt a koncepció, hogy túl messze van, 1,5 millió kilométerre az L2 Lagrange-morva, nem tudunk oda menni egy űrhajóval, és akkor francia kulcsal megbütykölni, vagy tükröt cserélni, vagy bármit. De ez elhanyagolható apróság. Lehet, hogy tudományos kuriózum. Például nézzétek ezt a képet itt. Beraktad a képet? Beraktad
megint
a képet.
Be kell várnom.
Szóval, hogy itt látszik, hogy ez a C3 szegmensen hol van a hiba, kimutatható. Ezt úgy méricskélik, hogy nézegetnek standard csillagokat, és hogyha a képen valami minimálisnál is kisebb eltérés van az elméletileg számoltól, akkor vissza lehet következtetni, hogy honnan nem úgy érkeznek be a tükör szegmensre a fotonok, ahogy azoknak kellene. Tök jó, hogy ezt ki tudják mutatni. Ez is csak azt mutatja, hogy az egész James Webb projekt eszméletlen precizitásról tanúskodik. Senkit nem érdekel. Senkit.
Hát olyan képeket kapunk, hogy abszolút
tökéletesen
működik. Ha ennyi, akkor még, na, nem mondom, hogy még kettő.
Ez az, jöjjetek űrkavicsot.
Jöjjetek csak.
Védelőjjetek.
Ez bele volt kalkulálva, tehát ez eleve a küldetés tervezetében benne volt. Az kiszámoltam, ott mennyi van ebből nagyjából, és hogy ez egy várható érték volt. Egyébként pont maga az űrtávcsőnek az életkora, a becslés, hogy mennyi az élettartama, az is ilyen számolásokból ered, amikből lehet sejteni, hogy mi fog vele történni. És hát egyelőre az, amit kaptunk tőle, az minden csak nem javíthatatlan, mert hát illetve javíthatatlan abban az értelemben, hogy ennél szebbet még nem láttunk. Tehát ez így most önmagában per pillanat a tökéletes.
Na jöjjön valami tényleges tudományos eredmény a James Webb-től.
Meglepetés szupernóva a James Webb képein. A James Webb űrtávcső kutatói meglepődve tapasztalták, hogy felfedezte rögtön működésének első hetén az első szupernóvát, egy robbanó csillagot. A detektáció, tehát a megfigyelés egy teljesen új területet nyithat majd, új kutatási területet nyithat majd a kutatók szerint.
Maga az űrtávcső csak néhány napja kezdte meg a tudományos működését, mikor is a James Webb-nek a NIRCam nevű kamerája egy kimondottan fényes, pontszerű, tehát csillagszerű objektumot fedezett fel. Az SDSS, és itt egy hosszú telefonszám következik, jelű galaxisban, amely hozzátevőlegesen olyan 3-4 milliárd fényévről van a Földtől. A fényes objektum 5 nap után el is halványodott, tehát gyakorlatilag detektálhatatlanná vált. Ezzel is bizonyítva, hogy itt egy szupernova robbanásról van szó, mert felfényesedés után már a halványodás közben fedezték fel a kutatók. Miután összehasonlították a korábbi Hubble űrtávcsőnek ugyanerre a galaxisra vett méréseivel, akkor derült ki, hogy ez a fénypont korábban még nem volt ott, ténylegesen egy felfedezésről van szó.
Maga a felfedezés, ez a meglepő felfedezés azért is volt meglepő, mert nem erre építették a James Webb űrtávcsövet, nem kifejezetten szupernóvák felfedezésére, ugyanis a feladatot jellemzően olyan nagy egész égbolt fölmérő távcsövek szokták megvalósítani, amik rövid idő alatt föl tudják mérni azt az egészében. A Webb ennek ellenkezőjét csinálja, kifejezetten kis égbolt területet vizsgálja, kifejezetten kis égbolt területét vizsgálja az univerzumnak. És éppen ezért, hát ez egy nagy szerencse.
Ez egy másik kategória. Abban a szempontból tudományosan nem feltétlenül a legrelevánsabb, hogy ez a szupernova nem tudunk, tehát nem számít különlegesnek a robbanás típusát ennek szempontjából. Nem sikerült kellően korán elcsípni ahhoz, hogy magát a robbanás kezdeti óráit, napjait meg lehessen örökíteni. Ez csak egy gyönyörű példája annak, hogy ahhoz képest, hogy nem erre építették a James Webb-et, a rengeteg járulékos tanulmányhoz fog hozzájárulni. Hubble-nél is így volt, tehát gyakorlatilag minden űrtávcső esetében így volt, hogy olyan irdatlan mennyiségű adatot termel ki, amelynek a szemetes kukájában is érdemes kicsit guberálni a kutatóknak, hogyha a saját projektjeikhez keresnek adatokat.
Mert bizony kicsillanhat valami nagyon fényes objektum egyszer csak belőle.
Ez a hónap kérdése rovatunk, amelyhez hozzátok fordulunk mindig munícióért. Írjátok meg itt, meg ott, a chat felületen a kérdéseiteket, mi azt pedig a következő csillagfény adásban majd jól megválaszoljuk. Ezúttal a kérdésünk az egyik nyári csillagásztáborból érkezett, ugyanis az egyik saját előadásom után érkezett egy kérdés, ami egyébként nagyon gyakran visszaköszön más bemutatóinkon is. Az M31, az Andromeda galaxis, az összes többi galaxissal ellentétben közeledik hozzánk, ez pedig látszólag ellentmond annak, hogy az univerzum tágul, gyorsulva tágul, mindennek távolodnia kellene tőlünk. Akkor hogy is van ez a közeledés dolog?
Hát úgy, hogy nagyon-nagyon közel van hozzánk, eleve. Tehát, hogy ugye mi a lokális csoportunk két legnagyobb tagjaként, ugye a Tejútrendszer és az Andromeda galaxis, hát tulajdonképpen mi uraljuk ennek a térrésznek a gravitációs, na ez hogy kéne szépen mondani, szóval mi uraljuk gravitációsan ezt a térrészt. A
mi vagyunk itt a gravitációs górék, igen.
Így van. És ennek köszönhetően, mivel ez a 2 millió fényév, ez kozmológiai értelemben relatíven nagyon picike, ezért itt még a gravitációnak a hatása, ez nagyobb tud lenni, mint ténylegesen az univerzum tágulása ezen a rövid skálán.
Tehát gyakorlatilag a galaxisoknak a saját mozgása, ami mondjuk a múltjukból, meg a gravitációs környezetükből fakad, felül tud kerekedni ezen az általános térfelfúvódáson, aminek gyakorlatilag az univerzum tágulását köszönhetjük. Kisebb skálákon ez így működik, nagyobb skálákon viszont labdába se rúghat a gravitáció ezen a tágulással szemben.
Viszont ha már fölmerült, mint Andromeda galaxis, akkor azt is érdemes megemlíteni, hogy ez az az objektum, ami hamarosan egyre inkább és egyre könnyebben megfigyelhető lesz majd, hiszen egyre hamarabb fog fölkelni a keleti horizonton. Hamarosan, ugye ez az M31-es katalógus számmal is kereshető Andromeda galaxis, a maga 2 millió fényével, akár még szabad szemmel is látszik, hogyha az ember kellően sötét helyről nézi. Nem olyan szemüveknek, mint a barnáé, mert ő nem látja.
Én vak vagyok.
De például
az egy hét a csillagok alatt ideje során, ami 10 nap lesz idén, hogyha valaki kellően türelmes, akkor akár még az M31-et is szemügyre veheti. Szabad szemmel, binokulárral, vagy pedig távcsöves bemutatóinkon. De erről majd hamarosan. Ezúttal is elhoztuk nektek a hónap pillanatarovatot, azokat a kis apró eseményeket, jelenségeket, sikereket, amelyek nekünk személy szerint nagyon fontosak, és kimagaslottak az elmúlt hetek csillagászati történéseiből. András, neked mi volt ez az esemény?
Én Bakonybélben voltam most egy hetet.
Mint általában. Igen.
És ott aztán a sötét égbolton egyrészt még az Alfa Capricornidák, meg már egy kicsit a Perzeidák előszele látszik az égbolton. Rengeteg hulló csillagot sikerült szemügyre vennem, de ezek közül is egy, amit sikerült kamerával elkapnom, bízom benne, hogy ide most itt betettem a közénk. És hát igen, ennek az, hogy végre egyszer egy igazán látványos, szép, nagy hulló csillagot sikerült fényképen elkapnom, erre már nagyon régóta vágytam.
Ez volt ugyanazon az este, amikor... Nem. Mert ugye az elmúlt napokban, a múlt hét folyamán volt egy eszméletlenül fényes tűzgömb, keresztül hasított gyakorlatilag Eggertől Hévízig látták sok százan vagy ezren Magyarországon.
Azt hiszem múlt hét kedden, és ráadásul egy kora esti időpontban történt, amikor tipikusan az emberek tényleg kint vannak a szabadban, és relatíve könnyen látható. Ráadásul még nem is volt teljesen sötét, tehát igazán fényesnek kellett ahhoz lennie, hogy szembe tűnjön az embernek, de hát ezt tulajdonképpen elkerülni se lehetett. Én éppen nem voltam kint a tetőteraszon, sajnos. És Barna, neked mi volt a hónap pillanata?
Én táborokba jártam, csak nem úgy, mint mások. Én ugyanis sajnos a munka miatt és szervezési munkák miatt én nem tudtam sehol se húzamosabb ideig maradni egy táborban, viszont két táborban is személyesen tiszteletemet tettem rövidebb ideig, és egy harmadikról pedig hosszú beszámolókat hallottam, olvastam. Én vagyok az ilyen távolról táborozó, aki mindig begyűjti az élménybeszámolókat, meg mindig élvezettel nézi a képeket és olvasgatja ezeket, hogy ezek mennyire klassz dolgok. Itt a 21. században, ráadásul ugye a táborozás az tipikusan a gyermekkel rendelkező szülőknek a problémája szokott lenni nyáról nyára. De a csillagásztáborok nem nagyon gyerekeknek szólnak, hanem mindazoknak, akiknek a hobbija a csillagoség, és akkor így gyűlhetnek össze, képezhetik magukat, baráti társaságban élhetnek a hobbiuknak, jól érezhetik magát, kirándulhatnak. És három tábor, tehát az MCL-nek a Tarjáni MTT tábora, a Bakonyiaknak a Pénzes Győrben tartott kisebb volumenű tábora, ez a Vega Csillagászati Egyesület Vega tábora. Ez utána mondtam is múltkor, ne kerestetek rá erre a szóra, hogy Vega tábor. Félre fog vinni titeket. Szóval, hogy mindegyik, ahogy hallottam, nagyon klasszul sikerült. És amit láttam belőle, nagyon klasszul sikerült. És biztosítanék mindenkit, hogy a jövőre is jó előre váltsa meg a tábori belépőjegyet. Nem egyszerű eljutni ezekre a helyekre, mert tipikusan a civilizációtól azért viszonylag távolabb vannak, kisebb falvakban, eldugott helyeken, de nagyon klassz közösségeket lehet megismerni, és mindegyik tábornak más és más a profilja. Úgyhogy szerintem mindenki meg tudja találni a neki tetsző dolgot, és ez egy olyan dolog, amit érdemes fenntartani ezt a hagyományt.
Ez így van. Csak támogatni tudom. Én is megnéztem Barnát előadni. Jó volt.
Ez itt a Csillagfényben műsorunknak a programajánló rovata lenne. Hogyha nem éppenséggel gőzerűvel készülnénk az idei egy hét a csillagok alattra,
10 nap.
Ami 10 napig fog tartani idén, de a 10 nap a csillagok alatt sokkal rosszabbul hangzik. A lényeg, hogy ez a videó most itt véget ér, mi elköszönünk, de ne menjetek sehová, mert rögtön kezdődik az élő programajánlónk. Itt van a link, meg ott, meg ott.
Mindenhol.
De ott egyébként. Már nem.
És egyébként szóltunk előre. Ott lehet majd mindenkinek a komment csatornában nyugodtan kérdezzetek, és kivételesen most az első, az egy hét a csillagok alatt rendezvény sorozat.
Ami 10 nap?
10 nap. Ugye?
Nem könnyű. Nem könnyű résen lenni.
Szóval ennek a programsorozatnak az első élő belejelentkezése az, ami most következik, és ott ténylegesen audiovizuálisan fogunk a feltett kommentjeitekre, kérdéseitekre reagálni. Legyetek ott minél többen, bátran kérdezzetek, mi igyekszünk összeszedni egy jó kis válogatást abból, hogy mire is lehet számítani.
Nem lesz könnyű, mert hogy az idei egy hétben összesen 90, majdnem 90 különböző programra lehet számítani, több mint 70 helyszínen. Mi ebből csak a teljes igénye nélkül fogunk csemegészgetni, de számítunk a ti kérdéseitekre is, úgyhogy tartsatok velünk a YouTube-ra, ott folytatjuk pillanatokon belül. Addig is derülteget, és itt az egy hét a csillagok alatt ideje alatt már nem fogunk találkozni, legalábbis itt a virtuális térben, lesznek azonban élő bejelentkezések a terveink szerint, és augusztus közepén vége felé pedig majd remélhetőleg visszatérünk, hogy majd jól összefoglaljuk akkor is a csillagászati érek mellett az idei országos programsorozat élményeit, eseményeit, és ajánljunk továbbiakat az év hátra levő részére.
Így van, igyekszünk majd minél több helyen lenni, külön is válnak majd az útjaink félúton, és hát igyekszünk minél nagyobb területet lefedni majd.
És úgy, nincs is ez másra szükségünk, csak derülteget.
Derülteget.
10 nap.
10 nap. 10 nap.